A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amit szól hozzánk a 17. Zsoltárból a következőképpen.
Uram, hallgass meg az igaz ügyemet, figyelj esedezésemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalár. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel, próbára tettél. Nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényeikhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem, fordíts felém füledet, hallgass meg beszédemet. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek, támadóid elől. Őriz engem, mint szemed fényét, rejtsd el szárnyaid árnyékában a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél, léptelnyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek, olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán és a rejtekében lakuló oroszlán kölyök. Lépj elő, Uram, szállj szembe vele, és teríts le. Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből. Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogat, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, dicsérünk téged azért, hogy te úgy szólítasz meg bennünket ma reggel, hogy a szemed fénye vagyunk. Köszönjük, hogy valóban ez igaz a mi életünkben, és köszönjük, hogy hordozol bennünket. Hordozol bennünket ebben a világban, sokszor ebben a világgal szemben. Köszönjük, hogy bármennyire is próbál bennünket ez a világ, és sajnos rajta keresztül sok-sok olyan ember, aki nem a te utadon jár, a mi életünket megkeseríteni, elrondítani. Te mégis ott vagy velünk, és adsz nekünk vigasztalást, kegyelmet és erőt. Köszönjük, hogy ezért lehetünk itt ebben a házban, a te hajlékodban, mert a te kegyelmed most is tart, a te igéd most is hív bennünket, meg akar erősíteni bennünket a kegyelem, meg akar bennünket erősíteni a te szent lelkednek az ereje. Arra kérünk, hogy így gyere most közébünk, szólj a te halk és szelíd hangodon, ami szívünkhöz, és beszélj velünk. Ámen. Most pedig a gyermekeket kérném, és úgy látom, hogy Ábel testvéren kívül van még így gyermek. Van? Jó van. Nem eszünk egyből. Ó, hát vannak itt. Itt a szünidő, már látszik. Na hát nagyon könnyű lesz a kérdés, amit föl fogok tenni ma reggel. Ki ismeri közületek a magyar címert, amit most használunk, ott is egyébként ott van a zászlónkon. Igen. Milyen keresztény vagy keresztény szimbólumot találunk a címerben? Ki tudna nekem megmondani? Jó hangosan mondjad.
Kereszt.
A kereszt. Nem is akármilyen kereszt. Egy kettős kereszt. Így van. Tudjátok-e, hogy mit jelképez ez a kettős kereszt? Na? Hát még nyilván nem tanulhattátok az általános iskolában, majd remélem fogjátok tanulni, hogyha olyan pedagógusok közé kerültök. A kettős kereszt az nem másra utal, mint első rendben, hogy Szent István király annak idején felvette a kereszténységet, és ezáltal, hogy az uralkodó a király megtért, ezáltal az egész nép is felvette a kereszténységet. És az, hogy mi ma egy keresztény templomban imádkozhatunk, ez azért lehetséges, mert 1000 évvel ezelőtt volt egy uralkodó, aki volt annyira bölcs, hogy megnyitotta a szívét Istennek a kegyelme felé, és, ami döbbenetes, megértette a lényeget. Mert a kereszt a lényeg. Pál apostol azt tanítja nekünk a Szentírásban, hogy nem is akar tudni a gyülekezetben másról, csak Jézus Krisztusról úgy, mint akit megfeszítettek. És ezt értette meg Szent István király, ezért lett Magyarország, és ezért vagyunk itt mi is. És ne felejtjétek el, hogy ahhoz, hogy a tietek is megmaradjon, ahhoz egy dologot kell nagyon komolyan venni, a keresztnek az üzenetét, hogy Isten megváltott bennünket, és nagyon szeret. Jó? Áldás, békesség. Nem szerintem. Most pedig Isten tiszteletre készülve, az életésre készülve, keressük ki a 372. énekünket, és énekeljük az első versét.
Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk, Ézsaiás könyvének a 43. részéből, az első 10 versből a következőképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob és a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szébát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtukra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt 2 hétben Isten kegyelméből Franciaországba szervezhettem egy kis csapattal egy utat. Részben az Ézsaiás itteni gyülekezeti ifi, részben a Don Bosco iskolának a tanári karának egy része jött el velünk. És hát hála Istennek nagyon jól sikerült az út, de azért el kell mondani egy pár nagyon fontos dolgot. Azért volt egy-két nagyon megdöbbentő élmény. Nagyon ledöbbentem azon, amit Párizsban láttam egy helyen. Talán akik voltak már esetleg Franciaországban vagy Párizsban, tudják, hogy van egy kis templom, egy kis ékszerdoboz, ahol a francia királyokat koronázták Párizsnak a belvárosában, a szívében, az igazságügyi palotánál. És ami megdöbbentett engem, hogy ez a templom ma már nem templom. Egy állami intézmény van ott ezen a helyen, és a környéken nincs se egy plébános, se egy lelkész, elvesztette a szakralitását. És a művészettörténész tanár kollega, aki ott volt velünk, ő nem értette, hogy engem miért nem rendít úgy meg ez a hely, mint őt. Gyönyörű volt az épület maga. Szenzációs. Reneszánsz korban épült, olyan, mint gyakorlatilag a falait, mint a semmi nem tartaná, és mégis nekem a lényeg hiányzott belőle. A lényeg. És amikor jöttünk haza Magyarországra, az első élményeim azok voltak, amikor belépünk az országba, hogy a templomaink, rajta a kereszt, a csillag, a kakas, és akkor rávitt a lélek, hogy hát ez az, amiről kell beszélni. A lényegről kell beszélni. A megváltásunkról kell beszélni. Krisztusról kell beszélni. Mert sajnos Európa és benne Magyarország is eltávolodott a lényegtől. Mert nem tudjuk sokszor mi magunk sem megfogalmazni igazán jól, hogy mi is a lényeg. Mit is jelent megváltottnak lenni. Itt ebben a felolvasott ószövetségi szakaszban Isten maga szólítja meg Izrael népét. ne félj, mert megváltottalak. De mit jelent ez a megváltás? Ha megnézzük a héber eredeti szöveget, akkor itt egy olyan szót találunk, amit úgy lehetne visszaadni, hogy kiváltani valahonnan. A gálá igéből van, és a goél szó van itt a héber Bibliában. Goél. És ha még komolyabban, még közelebb megyünk a Szentírásnak ehhez a szavához, és megnézzük a többi jelentését is, akkor ez a megváltottság nem csak arra vonatkozik, amit itt ígér Ézsaiás könyvében az Úr Izrael népének, hogy meg fogja őket váltani, vagyis kiváltja őket a babiloni fogságból, és visszahozza őket az ígéret földjére, ugye Izrael földjére, hanem ha még tovább megyünk ebben az igében, és megnézzük ennek a még mélyebb jelentését, akkor megérthetjük a lényegnek a legjavát. Boáz és Rút történetét biztos ismerik a testvérek. Boáz és Rút úgy találnak egymásra, teljesen egy véletlen, isteni véletlen folytán. Rút kiszolgáltatott, és nincs senki, aki az ő életét és az anyósának az életét megmentse. Meghalt a férje, az anyósa is özvegy, el fog veszni az életük, nincs, aki segítsen rajtuk. És ekkor, amikor hazatérnek az ígéret földjére, Izrael földjére, akkor az özvegy Naomi Rútnak azt tanácsolja, hogy menjen ki a mezőre, a szélűre szedegetni gabonát, Isten törvénye szerint, ugyanis akinek az volt a parancsa, hogy a gabonának egy bizonyos részét azoknak kell adni, akik özvegyek, szegények és árvák. És kiment szelegetni, és ebben a helyzetben találkozik vele Boáz, és kvázi egy szerelem első látása kapcsolatból oda jutnak, hogy aztán végül Boáz lesz az a goél, aki kiváltja Rútot, és így az anyóst is, Naomit is a halálnak a fogságából, a reménytelenségnek a fogságából. És itt a goél szónak a jelentése az nem más, mint kezes, kezességet vállal. Kezességet vállal, megvált, kiszabadít. És a kiszabadít szóhoz már egyből kapcsolhatjuk magunkban az Ószövetségben a képet, amint Izrael fiai kivonulnak Egyiptomból, és Isten, mint a goél, kiszabadítja a fogságban lévő népet Egyiptom gonosz uralkodójának a karmai közül, és beviszi őket a tejjel és mézzel folyó földre. És ha még közelebb megyünk ehhez az igéhez, az új szövetség korában Jézus szavaihoz, Jézus magára is értette, hogy ő a goél. És talán ez a legteljesebb értelme ennek a szónak. Ő a megváltó. Jézusnak a neve ugye héber úgy is hangzik, hogy Yeshua HaMashiach, a messiás, a felkent messiás, az Isten fia, aki mint goél, mint szabadító jött kiszabadítani az embert. De nem csak ennek a földi világnak a szűk keretei közül, nem csak a mi életünknek, a földi életünknek a dolgaiban akar Jézus goélünk lenni, segítőnk lenni, szabadítónk lenni, hanem szeretne bennünket megszabadítani az örök életre, hogy felszabaduljunk a bűneink alól, a sötétségeink alól, és tudjuk az életünket az ő akarata szerint élni. És itt a legteljesebben áll előttünk a goél szónak a jelentése, a megváltónak a jelentése. Jézus nem más tett, mint értünk ment be a síralomházba, és helyettünk halt meg a mi bűneinkért. Mi, akik jogosan megérdemelnénk Isten ítéletét és haragját, jogosan megérdemelnénk azt, hogy kirekesztessünk ebből a világból, az Isten örök szeretetéből, és kirekesztessünk még itt a földi életben is minden jóból, Jézus mindent helyettünk vállalt, minden szenvedés, nyomorúságot, hogy nekünk ne kelljen. Ezért fantasztikus evangélium a kereszténység. Erre döbbent rá valóban Luther, Calvin és a többiek, és az egyházatják Augustinustól kezdve mindenki, hogy Krisztus kegyelme az, ami szabaddá teheti a szívünket. Szabaddá ettől a világtól, a világnak a gondjaitól, és szabaddá a bűnöktől. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, te az enyém vagy. Ennél nagyobb biztonságot senki és semmi nem adhat. Minket Isten szerelmétől senki el nem választhat. És maga Pál apostol is így van erről, hogy meg vagyok győződve, hogy sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelmek, sem halál, sem élet, sem semmilyen teremtmény az élő Istennek a szerelmétől engem el nem választhat. Ilyen nagy dolog az, hogy nekünk megváltónk van, nekünk goélunk van, hogy a mi templomaink nem üresek, hanem tele vannak lélekkel, szent lélekkel megtöltött szívű emberekkel. És minél több ilyen ember ül a keresztény templomokban, minél több ilyen ember alkot meg egy országot, egy népet, egy közösséget, annál inkább lesz élete. Mert ahol ott van Isten, ismerjük a házi áldást. Ahol ott van Isten, ott semmi szükség nincsen. Ott nincsen más, csak szeretet. Ott nincsen helye a gyűlölködésnek, a széthúzásnak, a szeretetlenségnek. Ott egynek van helye, annak, hogy Isten kegyelmét én meg akarom élni. Közösségben, a családomban, a népem között is felvállalni. És ez a felvállalni is benne van ebben az igében. Azt ígéri itt az Úr, hogy mikor tüzön még át én veled vagyok, és a folyókon azok nem borítanak el. Egy szóval, akármilyen nehézség is következzék az életünkre, Isten megtart bennünket. Nem ejt el bennünket, mert szeret. Mit jelent megváltottnak lenni? Azt, hogy Isten velem van és hordoz. Hogy nem tett le, hogy tart a kezében. És lehet, hogy sok nehézségen keresztül kell mennem. Elég a legnagyobbat megnevezni, a gyászt. Sok nehézségen kell keresztül menni az embernek az életében. De ha ott van vele az Istennek a szerelme, az Istennek a szeretet, az Istennek az igéje, akkor testvér, nem vagy egyedül. Akkor mindened megvan, amihez az élethez szükséges. És az, hogy Isten velem van és őriz a szenvedésekben is, elég, ha csak egy példát mondunk. Csia Kálmán bácsinak az életét, aki len volt a Duna deltában végig, szenvedett éveken keresztül. Leírja a könyvében, hogy ilyen kis áspis kígyók voltak ott a nád között, és hogyha valakit megmart, 15-nél több az meghalt. És látták elhullani egyiket a másik után a társaiknak. És semmi más nem csinált, mint végig imádkozta azt az időt. És azért tudott azzá lenni, aki mert komolyan vette Isten kegyelmét, akkor is, amikor úgy tűnt, hogy ő egyedül van, és nincs vele senki. De ez nem volt igaz, mert ott volt vele Isten. Isten velem van és hordoz, akármilyen nehézségbe kerül az életem, akármilyen szenvedésbe. És erről nem szabad megfeledkeznünk akkor sem, amikor öröm ér. Hogy Isten ott van velünk az örömünkben is. És ott akar lenni velünk az örömünkben is. Az elmúlt héten, ahogy Franciaországban voltunk, írtunk egy éneket. Voltak ott lelkes ifisek, és az egyik ének van, ez a Somewhere Over the Rainbow, talán ismerik a testvérek, ez a Óza Csodák Csodájában az egyik ilyen nagy sláger, és arra írtunk egy keresztény szöveget, és próbáltunk ráírni, és az egyik lány úgy fogalmazta ezt meg, hogy egy csillag, ugye a csillag, ugye Jézus, közel jön a szívünkhöz, és ez milyen fantasztikus. De hogy ezen kívül, még ezt leírta ott a verszakban, még vannak más pontok is az életben, amik fontosak. És akkor mondtam neki, hogy nagyon jó, amit írtál, tényleg vannak emberek, akik ugyanolyan fontos pontok az életünkben, de az a csodálatos, hogy ez benne van abban az egy nagy fehér csillagban. Mert Isten nélkül semmi sincs. Isten szerelme nélkül semmi sincs ebben a világban. Nincs olyan dolog ezen a világon, ami ne Isten kegyelméből lenne, és amit ne Istennek a szeretet hatná át, kivéve egy dolgot, az ördögöt és a bűnt, az nem Istentől van. De minden más, ami ebben a világban van, az utolsó fűszálig, az Isten kegyelme miatt létezik és van. Ezért is mondja azt Pál apostol, hogy akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Minden dolgunk szeretetbe menjen végbe, az ő kegyelmébe menjen végbe. Mert megváltottnak lenni azt jelenti, hogy Isten megszabadít, hogy Isten újjátesz. És amikor a szenvedésben vagyok, amikor örömben vagyok, tudok hálát adni azért, hogy nem vagyok egyedül, hogy vele lehetek, és ennél nincs fantasztikusabb. És így már a szenvedés sem akkor a szenvedés, a bánat sem akkor a bánat, és az öröm, az pedig még nagyobb öröm. Adja az Úr, hogy így tudjuk komolyan venni a kegyelmet, komolyan venni a megváltottságunkat, és tudjuk azt megélni. és imádkozzunk azért, hogy a mi templomaink soha ne legyenek üresek, ne legyenek olyanok, amelyek mögött nincs lélek. Imádkozzunk a gyülekezeteinkért, az egyházunkért. Most pedig az igehirdetésre feleletképpen keressük ki az énekes könyvből a 329. éneknek a második versét. Ennek az a rendhagyó oka ennek az éneknek, hogy most egy felnőtt keresztelőre fog sor kerülni, és ezért ez az ének jön.
Feltámadott Krisztus, mielőtt a mennyei dicsőségbe távozott, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íméjön veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk azért téged, hogy valóban te vagy a mi góélünk, a mi megváltunk, a mi szabadítunk, és tapasztaltjuk ennek az áldásait a mindennapi életünkben. Köszönjük, hogy örömünkben, bánatunkban te vagy az, akit fogod a kezünket és nem engedsz el bennünket, aki megtartasz bennünket, és nem csak ebben a földi életben, hanem az örök életben is. Köszönjük neked azt, hogy valóban te lelked most is munkálkodik. Köszönjük neked azt a fiatal párt, akik most azért jöttek ide a te házadba, a te színed elé, hogy eljegyezzék magukat veled, hogy így együtt veled közösségben kezdjék majd el a közös életüket. Arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, a te áldásoddal légy velük, légy velünk, és áld meg ezt a mostani alkalmat. Ámen. Most pedig a keresztség kiszolgáltatása előtt, rendhagyó módon, akkor meg is kérem a két fiatal testvérünket, akik nem csak, hogy az egyikük keresztségben fog részesülni, hanem konfirmálni is fognak, jöjjetek ide ki. És szeretném őket, üljön a gyülekezet, őket bemutatni. Igen, fomos voljatok. Igen. Ha egy kicsit a Nándi arrébb megy, akkor lehet látni az úrasztalát, és ez azért lényeges, mert Hartyányi Nándornak a nagypapája Sohár István bácsi volt, aki most nagyon boldog a mennyek országában, ezt hiszem. Az a Sohár István bácsi, aki a templomépítésekor, illetve azután volt a gyülekezetnek a gondnoka. Tehát tevékenyen vett részt a templomépítésbe, lett a gyülekezet gondnoka, aztán család ugye a kommunizmus üldözése folytán, ugye keresztényüldözése folytán eltűntek a képből, és Isten kegyelme most visszahozta őket, épp úgy, mint ahogyan babiloni fogságból is visszatértek Izrael fiai. Tehát akkor Hartyányi Nándor, régi budafoki család tagja, nagypapája Sohár István, a gyülekezetnek volt a gondnoka. Saját elhatározásából az esküvői beszélgetések alkalmával döntött úgy, hogy szeretne megkeresztelkedni, már avval is jött be, aminek a kiváltó oka az volt, hogy amikor az édesanyukája meghalt, akkor a Illés Dávid temette, és nagyon megérintette őt Istennek az igéje, és Most ennek a beteljesedését látjuk itt a szemünk előtt, amikor a kedvesével együtt a gyülekezetben nem csak megkeresztelkedni fog, hanem konfirmálni is. A kedvese pedig Molnár Erika, aki szintén régi budafoki családból származik. A szülei és a nagyszülei is gyakorló katolikusok voltak, és ami lényeg, hogy őt is épp úgy, mint engem a Szent Lipót plébániában, templomban keresztelték meg, és a keresztelési, vagy az esküvői beszélgetés során jutottunk odáig, amikor a Nándi mondta a keresztelkedésnek, hogy ő szeretne konfirmálni is, hogy Erika is szeretné ugyanezt tenni, hogy egy religió legyenek, amikor majd megkötetik a házasság. És a beszélgetésnek az apropója a végén, gyakorlatilag a kiteljesedése az volt, amikor itt a templomban együtt imádkoztunk, és mind a ketten átadták az életüket az Úr Jézus Krisztusnak, és így Istennel együtt kezdik el a közös házasságukat. Azt gondolom, hogy ennél szebb nász ajándék oda-vissza nem nagyon van. Most pedig mondjuk el, akkor a gyülekezet álljon föl, és akkor a konfirmáció fogadalom tétel és a hitvallás következik. Kereszteljesetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszent egyháznak, református egyházunk tagjaivá. Kijelentitek el most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Felejétek, kijelentem. Valljátok meg most a gyülekezettel együtt a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket a következő, az apostol hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református Anya Szent Egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most pedig a gyülekezetnek még annyit szeretnék elmondani, hogy a konfirmáció alkalmával bizonyságot tettek a hitükről, a tudásukról is, mert végig az összes kérdést, mind a 124 kérdést végig lett rajtuk kérdezve. Úgyhogy ez lesz, és most pedig hajtsuk meg akkor a fejünket, és adjunk hálát értük a mindenható Istennek. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a kegyelmedet, köszönjük neked azt, hogy valóban te vagy az, aki a Harcsányi családot is így meg akarod áldani, és köszönjük neked azt, hogy Sohár István bácsinak a hite az valóban ezerszeres áldást hordoz magában, és köszönjük, hogy most ebből a te nagy kegyelmedből lehetnek ők itt előtted és előttünk. Arra kérünk, hogy valóban te áldásoddal légy velük az életüknek a folytán, segíts, hogy tudjanak megmaradni a te egyházadban, tudjanak hűségesek maradni hozzád és egymáshoz is, és kérünk, hogy a te áldásoddal légy mi velünk is. Amen. Most pedig akkor menjétek.
Köszönöm, keresztül. Nándi, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, nevedet juttalak téged, te a fejünk vagy. Így szól az Úr, én veled leszek és megszabadítalak.
Most pedig, még ami a felhatalmazás, ami még vár. Most pedig, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszent egyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, urvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak benneteket, a Szent Háromság Isten és a gyülekezet nevében. Meghívlak és elkötelezve titeket, hogy legyetek részesei most is értetek minden idejében az Úr Szent Asztalának és a gyülekezet szolgálók közösségének. És átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves ifjú testvéreink, Pál apostol második levele Korintusi levélnek a harmadik rész 17. versével szeretnék titeket köszönteni. Ez így szól, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Manapság, különösen, hogyha házasságra készültök, akkor azt szokták mondani, hogy eddig tartott a szabadság, most jön a rabság. Néha ezt mondják azok, akik nem ismerik belülről a keresztény egyházat, hogy hát eddig szabad voltál, mert azt csináltál, amit akartál, hogyha vallásos ember lettél, akkor nem csinálsz akármilyen disznóságot, hát ez nem egy nyerő dolog. És éppen ezzel szemben mondja azt az ige, hogy megfordul a helyzet valójában. Addig, ameddig azt hisszük, hogy bármit tehetünk, addig úgy tűnik, hogy nagyon szabadnak érezzük magunkat, és utána sorozatban jönnek a pofára esések, és ha körülnézünk, akkor ez igen gyakran így van. Hogy aki azt mondja, hogy én mindent tudok, minden szabad nekem, nyitott kapcsolatban élek, és így tovább, az a legnagyobb rab. És ez egy furcsa kettősség, egy óriási nagy dolog, hogyha az ember felnőtt korábban jut erre a látásra, hogy Istenben találja meg a szabadságot. És én azt kívánom, hogy ezt a szabadságot tudjátok megőrizni minél tovább. Ilyen örömteli folytatásra van lehetőség, hiszen tegnap volt egy szép esküvő, itt most csak volt egy szép konfirmáció, és reméljük hamarosan lesz egy szép esküvő is. És ehhez szeretnék, még van egy hetetek, hogy átnézzétek egy kicsit a családi történetet. A gyülekezet történetben nem tudom, ebből van-e már példányotok. Van már? Hát is olvastátok. Na akkor ugye tudjátok, hogy a végén itt van Sohár István neve. Nem tudjuk, hogy 38 vagy 40 között volt-e gondolk, úgyhogy én ezt kérném, hogy a első ilyen gyülekezeti tagként ezt a kutatást végezzétek el, hogy tudjuk pontosan, hogy a nagypapa mikor volt gondolk, és ezzel a szeretettel hívlek a gyülekezet közösségébe.
Fordulzok meg a gyülekezet felé. Megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Most pedig foglalja a gyülekezet a helyét és a új tagja is a gyülekezetnek. És hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések között az első lesz, hogy most, ma 4 órakor gimifi van, 6 órakor lesz házi kör. Kedden 9 órakor babamama kör lesz, és 6 órakor, bocsánat, nem lesz babamama kör, mert szünet van, hanem 6 órakor lesz megtartva kedden a biblia óra. A szerdai biblia óra, a 10 órási, ez meg lesz tartva? Kérdezem Péter, mert jó, az meg lesz tartva, és a csütörtöki reggeli 8 órai biblia óra, biblia órás alkalom is szünetel a nyárra. Végső búcsút vettünk Gombos Imre atyánk fiától, aki 81 éves korában hívott hazateremtője. A ravatal felett a vigasztalás igéit a zsidókhoz írt levél 4. részéből vettük. Azért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot, és most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk is értük. Urunk Jézus Krisztus, arra kérünk, hogy a te vigasztaló kegyelmeddel légy ott ebben a családdal, és nagyon kérünk, hogy segíts, hogy megtalálják benned a megváltójukat, ők is, és tudják fölismerni a te szeretetednek az erejét, amely a legnehezebb dolgot, a halált is elviselhetővé tudja tenni. Aki egyedül tudsz vigasztalást adni, Urunk, táj emeli a család mellé is. Amen. És hirdetem továbbá, hogy a mai napon felnőtt keresztségben részesült Harcsányi Nándor atyánk fia, Isten áldását kérjük életére is a jövő héten tartandó esküvőjére Molnár Erikával, akik ugye is mind a ketten konfirmáltak is, és tényleg várjuk őket a gyülekezet szolgáló közösségébe. És akkor átadnám a szót a gondok úrnak a további hirdetések.
Nagy örömmel látjuk, hogy tegnap házasságot kötött Pap Anett és Örömpöli Csaba. Ifjú pár látszik, hogy nagyon lendületes, de most is közöttünk vannak. Köszönjük a szeretett vendégségbe közreműködő gyülekezeti tagok szeretetés és szolgálatát. Az Isten tisztelet után spontán utóvendégség lesz a gyülekezeti terembe, melyre mindenki szeretettel látnak. Szintén közben, akik még nem látták, megnézhetik a Biblia évenek alkalmából hirdetett rajzpályázatnak az eredményét, és akinek még mindig csörög egy-két forintos érme a zsebébe, az beteheti a pénztárosi asztalnál levő dobozba. Meglepő módon ez tényleg jól működik, az Erzsi nem olyan régen azt mondta, hogy 8,5 kiló érmét vitt be a postára. A cserkészek tábora is nem csak az, hanem a Norbiek tábora is sikeresen lezajlott. Köszönjük ezekhez a szülők, gyülekezeti tagoknak a támogatását. És hát még egy örömír, hogyha már így benne vagyunk, a Kökény Gergelyéknél megszületett a negyedik gyermek, körülbelül 10 nappal ezelőtt. Múlt vasárnap itt voltak, de lehet, hogy most valami extra házi feladat adódik ezzel kapcsolatban, úgyhogy kérjük, hogy örüljünk velük együtt. Köszönöm szépen!
Most pedig az áldás vétel előtt keressük ki a záró énekünket, a 426. énekünket énekeljük végig. Már keresztem, vára vettem.
Hagyd a búcsak gondot el, légy vissza.
érzed, tenni kell még, s tűrni kell. Gondold-e, kérek-e, érted, milyen nagy mosolya, megváltott, meghalt, te érted, mit vágódnál, menj fia. Kegyelemből dicsőségbe szállj hited majd szárnyatat, s az örök menj fény körébe vévezet majd szent urat. Véget éri küldetésed, elszállvált életed. Üdvösségé lesz reményed, égi
így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa az Úr az ő orcát, te reád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.